Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Péter Szidóniával, a Hagyományok Háza Népművészeti Módszertani Műhely kézműves szakelőadójával Prontvai Vera beszélget.
Mi volt az az elmúlt néhány évben, amire úgy nagyon büszke, ha így átgondolja azt, ami ön mögött áll?
Idén lesz 10 éves a házasságom, és azóta született 2 gyerekünk, István és József, 8 meg 10 évesek.
Miért fontos ez az ön életében? Miért ezt hozza első példaként a családot?
Mert egy olyan családból jöttem, ahol talán ez ragadt rám, vagy ezt nevelték, nem tudatosan szerintem, de mégiscsak, tehát a következő büszkeségem az a jelenleg is élő 3 testvérem, akikkel nagyon jó kapcsolatot ápolok, és azt gondolom, hogy a szülői, édesanyai szeretet mellett ez, hogy vannak testvéreim, és ezt megélni a mindennapokba, és tudni, hogy ők vannak, ez nagy-nagy erőt jelent számomra.
Mi a legkedvesebb gyerekkori élménye?
Hirtelen. Nem is tudom. Legkedvesebb.
Mondjuk a testvéreivel eltöltött időszakból, ami olyan nagyon a szívében vagy a lelkében van.
Így most hirtelen nem tudnék kiragadni, de azt tudom, hogy mindig mindenben együtt voltunk. Tehát kevés volt az az időszak. 2 fiú, 2 lány vagyunk, és húgom meg közöttem 1 év van a fiúk között szintén, de ők egy picit később érkeztek. Én vagyok a legnagyobb a családban. Mindig nagy volt az egyetértés közöttünk, még akkor is, amikor a nagyon nehéz kamasz idők voltak, akkor is megpróbáltuk ezt így jól megélni.
A munkája során ezeket az értékeket, vagy ezt a típusú gondolkodásmódot, mondjuk a család egységéről, a család fontosságáról, ezt át tudja adni más embereknek?
Remélem, hogy igen, és azt gondolom, hogy az eddigi tevékenységem is többszörösen igazolja ezt, mert a közösség építésben, a közösség megtartásban ez nagyon fontos, hogy a különböző embereket egy cél irányába hogyan lehet összeterelni, vagy érdeklődésüket felkelteni, és utána akkor ők majd eldöntik, hogy megmaradnak, vagy sem annál a célnál.
Mondjon erre konkrét példákat a saját munkájából.
Na, egyik legkedvesebb csoportom, akit most a szívembe előjött, ők a Tápióbicskeiki Kelet-Gyöngy Fűzőklub. Közel 10 éves tevékenység van mögöttünk, heti rendszerességgel jöttünk össze az elején, és 77 éves a legidősebb, 10 éves a legfiatalabb, és egyetlen cél érdekében képesek vagyunk heti rendszerességgel találkozni. Persze mióta én Budapestre kerültem, azóta én ritkábban járok közéjük, de azt gondolom, hogy ott a magot én hintettem el is, vagy a gyöngyöket.
És kik voltak azok az emberek, akik önben hintettek el hasonló gyöngyöket?
Mindenek előtt az édesapám és az édesanyám. Édesapám asztalos volt, tehát a természetes anyagok iránti szeretetet, ezt már így azt mondom, hogy a forgács és az ajtóablak készítés között már magamba szívhattam. Édesanyám pedagógus volt, illetve már nem az, mert hogy nyugdíjas. Tehát az, hogy hogyan kell nevelni, tanítani, ez is ott családon belül így rám hagyatékozódott, de a tanítóbácsimat is említhetem, aki az énekórán hegedült számunkra, és terepre vitt bennünket, tehát már akkor felfigyelhettünk arra, hogy mennyi minden kincs rejlik a környezetünkben.
Mi indította el önt a hivatása útján?
Talán az édesanyám példája az, hogy a tanári képzésre elmentem, meg utána nevelőim. Nem tudom.
Hogy alakult az élete? Tehát Erdélyben született?
Igen, Gyergyószent Miklós mellett egy kis településen éltem, és a Gyergyói Gimnáziumban reál szakon érettségiztem. Elég erős szülői elvárás lett volna, hogy folytatni ezt, vagy nem volt elvárás, de azért ösztönöztek, hogy az egy biztosabb dolog lenne. Én a tanítóképzőt választottam, utána a bölcsészkart végeztem el Marosvásárhelyen, illetve Nagyváradon, és főiskolai évek alatt megtalált a szerelem, ebből lett házasság, és a házasság kapcsán egy közös testvérvárosi településre jöttünk át Magyarországra a férjemmel.
És hogy került utána Budapestre?
Budapestre szintén a férjemmel közösen jöttünk, őt megkeresték egy olyan állásajánlattal, aminek nem tudott nemet mondani. Így a gyerekekbe kerültek a Budapesti Magyar Rádió gyermekkórusába, akkor egy többszörösen telített budapesti élet, és én is utánuk jöttem.
meséljen egy picit a munkájáról, hogyan képzeljék el ezt a kedves hallgatók, hogy mivel foglalkozik ön egyik napról a másikra.
Jelenleg a Hagyományok Házában dolgozom, és a Népi Kézműves, vagyis a Népművészeti Módszertani Műhely dolgozója vagyok. Hétfőtől péntekig nincsen két egyforma napom, ezt így nem tudnám megfogalmazni. Képzések szervezésével, a képzések adminisztrációjával kapcsolatos feladatok, kiállítások szervezése, képzési programok kidolgozása, engedélyeztetési eljárások és az ehhez kapcsolódó feladatok, illetve nyári táborok, tehetséggondozó programok, előadássorozatok szervezése, lebonyolítása szintén a Népi Kézművesség területén.
Miért tartja fontosnak, hogy a Népi Kézművességet megismertesse a mai társadalommal?
Hát ez része az életünknek és az életemnek, és szeretném, hogyha másoknak is az lenne. Tehát az alkotás örömétől egészen a kiállításokig, vagy továbbadni ezt, és ezt megélni, ezt a gyönyörűséget, ez nagyon jó érzés, és szeretném, hogy sokaknak ez ugyanezt jelentesse.
Tud arra egy konkrét példát mondani, amikor foglalkozott akár egy csoporttal, akár egy gyerekkel, vagy egy felnőttel, és úgy látta, hogy igen, ő most megértette ennek a szépségét és a mélységét?
Persze, többen is vannak, és most nagy büszkeségem az egyik tanítványom, aki készül a érettségire, de ez mellett már a Népi Iparművész címet is úgy néz ki, hogy meg tudja szerezni az érettségi vizsga előtt. Hetedikes volt, amikor ő az egyik szakkörömbe tévedt tulajdonképpen, és azóta hát úgymond a példaképének tekint, és teszi a dolgát a maga útján.
Milyen típusú szakkörök ezek?
Én főleg népi ékszerkészítő szakköröket vezetek.
Ez a legjobb. Van ilyen, hogy népi ékszer?
Igen. A hagyományos Kárpát-medencében felelhető népi ékszertípusok alapján készült ékszerek.
Ezek micsodák?
Gyöngygalérok. Többnyire gyöngygalérok. Sárközi viselet, a kalotaszegi viselet gyöngyös díszítményei, kiegészítői, és azoknak a feldolgozásai.
Azok az emberek, akikkel találkozik, gondolom nagyon-nagyon sokat adnak önnek. Mikor érzi azt, hogy most én többet kaptam, mint amennyit nekik adni tudtam?
Tulajdonképpen a jelenlegi munkahelyemen többen is vannak, akik az hogy idősebbek, és az előttem végzett munkájuk, meg az ő tapasztalataik, amikbe belátást, vagy úgymond a munkájuk folyamán én úgymond inasként eleshetek tőlük, ez mindennapos. Tehát akár, ha nézem, hogy a Magyar Csipkekészítők Egyesületének vezetője oktat az egyik tanfolyamunkon, és a mögötte álló hatalmas tudás és tapasztalat, vagy akár a jelenlegi főnök asszonyom, aki Veszprémi Katalin, és szintén ő is régóta, hogy benne van ebben a népművészeti mozgalomban, amit ők tesznek, és ahogyan teszik a mindennapokban, az mindenképpen.
A népművészetet a vallásosság mennyire járja át, vagy a vallásos hagyományok?
Hát a hagyományőrző közösségekben mindig is nagyon közel voltak egymáshoz, tehát a szokásaink, vagyis a falusi szokások, úgymond ezek mindig az egyházi évkörnek az ünnepeihez kapcsolódtak.
Ez az ékszerekre is igaz?
Igen, igen. Különböző a református vagy a katolikus településeknek az ékszer használati típusa is. Meg hogy mit vesznek föl ünnepre, templomba.
Ezt mesélj el.
Vannak olyan református települések, ahol például volt olyan egyházi vezető, aki a cifrálkodást egy picit visszafogta tulajdonképpen tudatosan, és akkor ott kevésbé lehetett színes kiegészítőket viselni a templomi alkalmakon.
És akkor ezt megoldották.
Szélesebb volt, de sötétebb. Vagy több gyöngyöt tettek rá, de sötétebb színe.
És miről lehet mondjuk megismerni azt, hogy mondjuk most közeledik a nagybőj, tehát hogy nagybőjben milyen típusú ékszereket vehettek fel, vagy egyáltalán semmit nem vehettek fel mondjuk nagybőjben?
Hát erre vonatkozóan, hogy most a bőjti időszakban tiltva lett volna az ékszerviselet, erre vonatkozóan nem tudok adatokat.
De akkor ezek szerint vannak az ékesebb ékszerek,
igen,
és a visszafogottabb típusú ékszerek. Például ez lehet egy irány, hogyha az egyházi évet nézünk.
Igen, igen, és Kalotaszegen viszont van olyan, hogy virágvasárnap más színű, de maga az öltözet is nem csak az ékszerek, tehát mondjuk rózsaszín, és más pünkös napján mondjuk piros, tehát hogy így összefüggések vannak. De ez csak azért van, és nem a vallásosságuk miatt, mert annyira módossá váltak, hogy több ünneplő öltözetük volt, és az ünnepek adtak lehetőséget arra, hogy bemutassák a különböző színekben elkészült öltözetet.
Ön mikor találkozott először a Szentírással?
Én a Szentírással. Talán ahogy templomba kezdtünk járni.
És végig kísérte az életét a Szentírás? Átszövi a mindennapjait?
Mindennapjaimat olyan módon szövi át, hogy vasárnaponként templomba járunk, tehát az ott olvasott igéket, azokat mindig halljuk, és próbálunk annak mentén cselekedni családunkban és egyébként is. De igen.
Melyik a kedvenc szentírási idézet, amit elhozott nekünk?
Egy történetre gondoltam, a két testvérnek a történetére, amikor az egyik az örökségét kérte az apjától, elment, és hát utána nem jól bánt ezzel az örökség ráeső részével. Hazajött, és a testvére ezt rosszul fogadta. Ennek a történetnek nekem az a legszebb része, amikor azt mondja az apa, hogy igen, de az örökség az nem ugyanaz, mint a vagyonosság. Tehát, hogy tulajdonképpen én azt érzem, hogy örökséget adni vagy vagyont adni az nem ugyanaz. És én nagyon szép örökséggel vagyok, és ezt próbálom továbbadni, tehát ezért olyan megérintő számomra ez a történet.
Mi ez a nagyon szép örökség?
Amit a szüleimtől kaptam, és amivel felvértezett az a kis közösség, ahonnan én származom, ez az én örökségem. Tehát nem mérhető pénzben.
Hogyha mondjuk ilyen fogalmakat kellene meghatározni, vagy fogalmakat gyűjteni az örökség mellé, akkor mi az első négy, ami úgy eszébe jut, hogy ez része az én örökségemnek?
Egy gyönyörű viselet jut eszembe az örökségről. A nagyon szép táj és a tájba illő... Tehát, hogy a táj tisztelete, inkább ez lenne akkor a második, és az örökség, azok a hétfőtől péntekig, vagy januártól januárig megélt mindennapok, amik az emberi teremtettség része, és úgy megélni a mindennapot, hogy szinte a háborítatlan természet részének gondolhatja az ember magát, tehát ez az egyik, ez a harmadik, és az örökség viselete, táj.
Azért Budapesten nehéz megélni a természettel való egységet.
Igen, igen. Hát okoz néha problémát ez, hogy itt a belváros közepén adni ezt tovább a gyerekeinknek, próbálkozunk azon.
El tudnak csendesedni néha?
El tudunk, és ez az otthon, ez amivel most rendelkezünk, ez alkalmas is erre. Tulajdonképpen jó nagy teraszunk van, és ott egész közel vagyunk a fenti dolgokhoz, de hiányoljuk a természetet, igen.
Meg lehet találni a Jóisten szavát, meg lehet hallani a nagyváros zajában is?
Meg lehet hallani, és a közvetlen környezetünkbe élő emberekkel való kapcsolatban kell ezt keresnünk.
A legutóbbi példát erről mesélj el, amikor úgy érezte, hogy igen, most ez egy ilyen típusú hallásból ered.
Karácsony után a gyerekeinkkel járunk most egy közösségbe, egy hittanórára, ahol első áldozásra készítik fel őket, és nagyon érdekes volt megtapasztalni azt, ahogyan az egyik anyuka vívódásait az ünneppel kapcsolatosan a közösségbe beszélt róla, és folyamatában látni azt, ahogyan szóltunk hozzá a közösségbe, és próbáltuk megérteni egyáltalán a problémáját, tanácsokat még nem is adtunk, de már azt láttuk rajta, hogy változik az arc kifejezése, és visszatér bele az élet szeretete. Tehát így valami közénk jött, és megsegített bennünket, vagy legalábbis őt biztos. És rajtunk keresztül, tehát ez volt a nagyon jó tapasztalás, hogy mi is kaptunk valamit a jó Istentől, amit úgy tudtunk neki átadni, hogy az az ő segítségére volt.
Tehát akkor az Istentől kapott örökség is része lehet az örökség fogalomnak. Felolvasná a Szentírásból azt az egy mondatot, ami ehhez kapcsolódik?
A fiatalabb azt mondta apjának: apám, add ki nekem az örökség rám eső részét.
Hogyan tudjuk a mai társadalomnak megtanítani ezt a különbséget, amit ön is megfogalmazott, hogy az örökség fogalma az nem egyenlő a vagyon fogalmával. Ezt hogyan tudjuk átadni a mai embereknek?
Erre egy jó lehetőség a népi kultúra, illetve az ehhez kapcsolódó szokásrendszer is, ami szintén egy nagyon sok év alatt kialakult és nagyon bölcs dolgokra épülő dolog. Hát csak személyesen és az élettapasztalattal, illetve személyes megszólításokkal. Nem gondolom, hogy ezt nagy közösségekben és nagy publikációkat, tehát ez mindenképpen kell, az szinte megérintés az embertársnak.
A gyerekeinek ezt hogyan adja át?
Hát a mindennapi beszélgetésekkel, és azzal, hogy olyan módon cselekszem, amit én is elvárok tőlük.
Ők már gondolom tudnak különbséget tenni mondjuk a két fogalom között, ha ezt így nem is tudják elhatárolni egymástól mondjuk szavakban, de a tetteikben azért már ez visszaköszönhet, mondjuk a 10 éves kisfiú esetében.
Igen, azáltal is, hogy erdélyi származásúak vagyunk, tehát az örökség részünk egy része oda át van. És az, hogy nekünk a karácsony vagy a húsvéti ünnep az mindenképpen a jelenleg élő nagyszülők körében zajlik, ezt ezáltal tudjuk megmagyarázni nekik, hogy nem az a fontos, hogy a budapesti lakásban karácsonyfa legyen és itt legyünk négyen, hanem az a fontosabb, hogy elmegyünk a nagyszülőkhöz, akiknek ti vagytok az unokái, és velük együtt ünnepelünk. Tehát valahogy így.
Nem szeretnék általánosítani, de én azt tapasztaltam, hogy az Erdélyben élő emberek azért sokkal vallásosabbak, mint mondjuk a Magyarországon élők. Ennek mi lehet az oka?
Hát erősebb egy picit talán a közösségtudatuk, és a közösségek nagyjából a vallások mentén tudtak együtt élni. Tehát én egy olyan kis településről származom, ahol azt látom, hogy a közösség megtartó ereje, és az egyetlen cél az a templomba járás, a katolikus közösség volt az, ami megtartotta a magyarságot. Talán ezért vallásosabbak, vagy templomba járóbbak.
Nagyon szépen köszönöm az elhangzottakat.
Péter Szidóniával, a Hagyományok Háza Népművészeti Módszertani Műhely kézműves szakelőadójával Prontvai Vera beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva www.mariaradio.hu.